Itt vagyunk, jó estét kívánok! Itt helyben néhányan sokkot kaptak, mert nagyon hangos volt a felvezető, de a YouTube-on szerintem senkit nem zavar. Ez itt a Konfront Zóna természetesen az Ingában, ahogy megszokhattuk, kedden 18 órától mindig, és most már majd bérletet is fogunk árusítani, úgyhogy fejlődünk. És hát az ország is, vagy nem, erről fogunk vitatkozni. A hét témája az mindenképpen az MVVH ügy, amelyről az egyik ember, aki mellettem ült, azt írta a Facebook oldalán, hogy most fut ki a Tisza a kormány alól, vagy valami hasonlót, nem biztos, hogy igen, igen. Tehát volt, aki ezt írta. Minden esetre hatalmas hullámokat vert az MVVH elnökválasztás. Az, hogy az országgyűlés végül is Unger Anna Rózsát választotta meg, és nem Ligeti Miklóst, mert hogy a bizottság nem őt javasolta. Bemutatom a vendégeket, egyébként még a 100 nappal is foglalkozni fogunk, ami egyre messzebb van, mert most már 110 fölött járunk, de a 100 az olyan választóvonal, amit meg szoktunk tartani még egy ideig. Szabó László, aki elmondta, hogy mit ne mondjak, hogy mi, úgyhogy azt nem mondom, viszont kommunikációs szakember maradt, de majd szóba fog kerülni, hogy mit nem akart, hogy mondjak most így a bemutatásnál. Hoppál Hunor, tapsoljuk meg a vendégeket, igen, igen. Ez Lászlónak szól még, ez még a Laci tapsa. És Hoppál Hunor a különutas alapítója. Márki-Zay Péter Hódmezővásárhelyi polgármestere. És Béndek Ábris, aki teljesen új titulust követelt magának, a Konvent kiadó, ugye? Könyvkiadó, alapítója és felelőse és mindene. Úgyhogy Béndek Ábris. Szerintem, ha itt egyenként megkérdezném a színpadon ülő embereket, a vendégeket, akkor mindannyian azt mondanák, hogy ők jobboldaliak alapvetően, hogyha az értékrendjüket vesszük figyelembe, úgyhogy úgy kell
nézni. Beleértve téged.
A vendégekről beszélek. Magamról nem beszélek, ezt nem biztos, hogy megtartom az adás végéig. Lehet, hogy az adás nagy részében magamról fogok beszélni, de most a 100 napról próbálok. Szóval, ha már egy picit megpróbáltam felidézni, hogy mit mondtál, vagy mit írtál a Facebookon, azóta változott a véleményed, vagy kiszalad a Tisza a kormány alól az MVVH elnök választás miatt?
Hát most kárelhárítás zajlik, azt látom. Tehát egy kommunikációs hadjáratot láttunk, ahol ezt a kellemetlen epizódot próbálják meggyógyítani. Nem azzal, hogy Ligeti Miklóst választják, vagy legalábbis egyedre nem látjuk, hogy be tudják-e majd hozni valamilyen pozícióba, hanem inkább megpróbálnak meggyőzni bennünket, hogy Unger Anna nagyon jó elszámoltató lesz, és nem 6 év múlva, hanem most. Nem tudományos kutató műhelyet fog építeni, hanem börtönbe csukja a bűnözőket, és visszaszedi a lopott pénzt. Végül is minket csak ez érdekel, tehát nem az az érdekes, hogy Ligeti Miklós vagy Unger Anna, az nyilván az ország többsége, statisztikai többsége is jócskán Ligeti Miklóst alkalmasabbnak találta erre a posztra. De a lényeg, hogy valaki ezt a munkát végezze el. És a Tiszának most az a dolga, hogy bebizonyítsa, hogy nem akarja elszabotálni az elszámoltatást. Ehhez sok sikert kívánok.
Mindenkit szeretnék megkérni a színpadon, ott a lentülőket nem, hogy tegyék közelebb a mikrofont a szájukhoz, mert a YouTube-on erős hang kell. De akkor azért ez a véleménye kicsit, mint hogyha finomodott volna részedről is, nem?
Nem, én valójában soha nem kritizáltam a Unger Anna személyét. Azt most is fönntartom, hogy objektív mutatók alapján Ligeti Miklós ordítón alkalmasabb lett volna erre. Vezetői tapasztalat, eddigi korrupcióellenes tevékenység, jogász végzettség, stb. Alapján ez nem változott most sem. Én csak azt mondom, hogy az egy félre magyarázás, hogy bárki Unger Anna személyét kritizálta volna, nem. Azt gondolom, hogy a magyarokat engem beleértve az elszámoltatás ténye érdekel, és az a választás, hogy nem Ligeti Miklóst, a ordítóan legalkalmasabb jelöltet választották, ráadásul sok furcsaság, tehát az az egyöntetűség, mellette Barna Mártonnak egy óriási tapsot kérünk, hogy ő bátor volt, és ő szembe ment vele. De mindenki más ezt egyöntetően megszavazta, nekem ez a furcsa.
Na most, bocsánat, van olyan a színpadon, aki esetleg azt mondja, hogy tapsoljuk meg azt a 6 tiszás bizottsági tagot, aki Unger Anna Róza alkalmasságát... Na, de van ilyen? Tehát aki azt mondja, hogy ő úgy érzi, hogy ez az MVVH elnök választás, ez már pedig nyilván az alkalmasság alapján történt, és valószínűleg Unger Anna Róza alkalmasabb, mint Ligeti Miklós. ti is megszólalhattok, bár ti szerintem az egész intézményt nem szeretitek annyira, vagy... Hát nem, hát most vicces, de szeretitek az intézményt magát? Tehát akkor nektek nem mindegy, vagy mindegy, hogy ki az elnök?
Hát, attól félek, hogy nem mindegy.
Az intézmény egy napos se. Azt még azért nehéz ne szeretni, vagy nem szeretni.
De tudod, Laci, amikor az embernek például a gyereke születik, akkor már akkor szereti, amikor meg se születik.
Akkor megfogant, nem? Ugye? Sőt, abban a pillanatban aztán különösen. De
akkor úgy kérdezem, hogy gyereketnek tekinted ezt az MVV-t? Tehát a születés
hát
előtt
nem vettem részt a fogantatásában, az minden esetre egészen bizonyos. Nem is mentem volna oda, amikor ez történt. Na de, hogy én úgy közelítek meg minden kormányzati lépést, abban a három esztendőben, amikor 1999 és 2002 között volt módom ebben aktívan részt venni akkor is, hogy szerintem minden kormányzati lépést négy különálló stációban érdemes elemezni, és ez a négy stációban nem előzhetik meg egymást a dolgok. Az első kérdés az mindig az, helyes-e a cél, amiben a kormányzati lépés megvalósul, vagy ami kapcsán megvalósul. Szerintem a cél helyes. Cél az rendben van. Aki lopott, adja vissza, és bűnhődjön érte. A második lépés az az, hogy helyes-e az eszköz, amit ennek a célnak a végrehajtása érdekében kitalál, összerak, megálmodik, megfogantat a kormányzat. Szerintem itt komoly aggályok vannak, minimum komoly aggályok vannak, és csak a harmadik lépés az, amit a második lépés igensége esetén lehetne föltenni, hogy jó személyekre vagy személyre bízod-e. Ez szerintem nem tart itt a vita. Én nem szeretnék Unger Annáról egyáltalán vitatkozni, mert szerintem nem ez a kérdés, hogy ő alkalmas vagy nem alkalmas. Az a kérdés, és igazából olyan meg sem tudom ítélni, van volna a véleményem ettől még persze.
Arra az kíváncsiak a kérdés, vagyunk,
és a negyedik kérdés, csak hogy végére jussak, a negyedik kérdés, hogy megfelelően elég erőforrást rendelsz hozzá. Jó a cél, jó az eszköz, jó az ember, van erőforrás.
Okay. Szerintem,
és elértük-e a célt a végén, ez lesz a főkérdés.
Hát a végén majd ez oké, de az majd a kormányzati lépés következménye. Szerintem az, amit megalkotott a tiszta többség az MVBH tekintetében, a körül szerintem nagyon komoly közjogi, alkotmányossági aggályok vannak, szerintem az eszköz nem teljesen megfelelő, és szerintem ezt a vitát kell lefolytatni, bármennyire is, ez ma már egy törvényben, sőt, sok tekintetben sarkalatos törvényekben is rögzített helyzet. Szerintem itt még a vita az én fejemben itt zajlik, nem pedig az elnök asszony tekintetében.
Most akkor haladunk, mindenkit megpróbálok megszólítani szép sorjában, és lehet, hogy a szünet előtt ugyan mindenkire nem fog sor kerülni, de most akkor Ábris, mondd el, hogy szerinted az eszköz jó? Tehát addig te eljutsz, mondjuk figyelembe véve ezt a négy lépést, amit mond László, amikor vizsgálunk egy kormányzati döntést. Tehát, hogy a második lépés maga, az eszköz az jó, az MVVH tetszik neked?
Hát elsősorban meg akartam kérdezni Lászlót, hogy miért nem jó, és akkor... Erről meg tudod esetleg osztani a gondolataidat, és akkor talán könnyebb.
Szívesen. Mennyi idő van erre? Nagyon
hát, szerintem most először a lépésekben menjünk végig, és akkor mondd el, hogy szerinted jó-e, akkor még Hunor is meg fog szólalni, mert itt ül tényleg annyira külön utas, hogy ő az egyetlen néma közöttünk.
Én mindannyiótok külön utas vagyok, úgy tűnik.
Nem, de csak azért akartam visszakérdezni, hogy László azt a kifejezést használta, hogy alkotmányos vagy alkotmányjogi szempontból merülnek fel bele aggályok. Szerintem, hogyha az alkotmányozásnak egy bizonyos fogalmából indulunk ki, akkor az égvilágon semmilyen aggály nincs ezzel az intézménnyel. Nyilvánvalóan ez egy politikai narratíva, politikai mítoszépítés kérdése, hogy mi történt április 12-én. Hogyha elfogadjuk a Tisza pártnak a politikai narratíváját, hogyha elfogadjuk ezt a narratívát arról, hogy ez valami különleges pillanat volt, amikor is az államnak hirtelen különleges felelőssége van, hogy a társadalmat lélektanilag, a társadalom igazságérzetét helyre billentse. Ugye ezek mind nagyon érzékeny és nagyon problematikus dolgok, de ha elfogadjuk ezt a narratívát, akkor nincs semmi baj a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatallal. Ebben a pillanatban, ezzel a felhatalmazással, 16 ilyen évvel a hátunk mögött, úgyhogy objektíve tudjuk, hogy a legnagyobb elvárása a társadalomnak a mostani kormány felé az az, hogy a bűnösöket törvényszék elé citálja, és a méltó büntetésüket elnyerjék az emberek. Így ezzel semmi probléma nincs egy ilyen intézménnyel. Egy ilyen intézménynek a dolga egyszerre az, hogy keretezze és vezesse ugye azt az ügyészi folyamatot, ami a bűnösöket ítélőszék elé járatja. Másfelől pusztán az, hogy az intézmény létezik, jelzi, hogy ez most egy különleges mandátum, ez most egy különleges pillanat. Igazából nem is csak annyira a bűnösöknek az elszámoltatása történik, hanem a társadalom igazságérzetének a helyrebillentése. És ezzel szerintem önmagában nincs semmi probléma. Az alkotmányozás az pontosan azt jelenti, hogy egy társadalom számot vet azzal a helyzettel, amiben jutott, és ennek megfelelően épít fel egy új államrendet, ami az elvárásainak és az igényeinek érvényt szerez. Ez jelenti az alkotmányozás.
Oké. Hunor, te hanyadik lépésnél kezdesz nem egyetérteni ezzel a lépéssel? Tehát maga a cél számodra az elfogadható-e, hogy elszámoltassák a bűnösöket és visszaszerezzék azt az állami vagyont, ami indokolatlanul bűnös módon került emberekhez? Ez az első, ugye? Ezzel még egyetértesz?
Abszolút.
Az eszközzel?
Hát én is az eszközrésznél...
Már itt megakadsz te is?
Én is az eszközrésznél bicsaklok meg. Tehát az ügyészségi és rendőrségi szerveknek a hatósági jogkörével felruházott hatósági módon működő szervezet szerintem legfőképpen egyébként irreleváns, hiszen akkor meg kell tenni a kellő feljelentéseket, és azt gondolom, hogy ezen a kerekasztalon és ebben a teremben sincs vita köztünk abban, hogy aki hozzányúlt bármifajta törvénytelen módon, vagy bárhogyan ugye a közöshöz, és ugye ragadós volt a keze, azt bizony számoltassák el, pont. És azt gondolom, hogy ebben nem lehet vita. Nekem az a problémám és az a félő, hogy ennek a szervezetnek a felállításával és ennek a meglévő, megadott törvényben rögzített jogköreivel és hatósági autoritásával előállott egy olyan probléma, látva az elmúlt 110 plusz napos kormányzást, hogy a jogállami alapú eljárásokat összekeverik a politikai boszorkányüldözéssel, hiszen Magyar Péter nagyon sok esetben a parlamentben, nagyon sok esetben más beszédeiben egyébként beszél az elmúlt 16 évről, mint aféle kollektív bűnösség elvről. Tehát mindenki, akinek tulajdonképpen köze volt politikusként, vagy akár bármiféle más módon a Fideszhez, az ugye a maffiának, az úgynevezett koszonosztrának a tagja volt. Még egyébként valóban...
Bocsánat, de ez a politikai sík, ja?
Ez a politikai sík.
Az MVVH az nyilván egy jogi sík. Jogi síkon nem látjuk egyelőre sehol, vagy legalábbis nekem nincs olyan érzésem, hogy kifejezetten ilyen jellegű politikai boszorkányüldözés zajlana, tehát hogy azt mondaná valamelyik ügyész, hogy itt az összes fideszest lecsukjuk. Ilyet nem hallottam. Vagy aki a kormány közelébe került.
Azt meg fogjuk látni. Minden esetre Unger Anna Róza megnyilatkozásaiban az a megszólalás, hogy a következő 6 évben lehet, hogy nem is lesznek jogerős ítéletek, az számomra meglepően jogállami volt, hiszen láthatunk eseteket akár a Völner Sadl ügyben, akár Simon Gábor MSZP-s elnök helyettes ügyében, akár más politikusoknak az ügyében.
Ott kezdődik a jogállamiság, hogy nem lesznek ítéletek, ott kezdődik a jogállamiság.
Jogerős ítéletek, bocsánat, tehát ha látod az elmúlt 16 évet, hogy mondjuk szocialista vagy fideszes politikus bűnözők ügyében is az ügyészségi nyomozati folyamatok, aztán utána pedig az egyéb bírósági elsőfok, másodfok fellebezés, fellebitel ügyében. A lényeg az...
De nem az lenne a lényeg, hogy mert abban egyetértesz, hogy a bűnösöket...
megalapozott eljárások végén
ítéljék el a bűnösöket. Abban egyetértesz, hogy a bűnösöket el kell ítélni, vissza kell venni.
Abban egyetértek.
De hogy nem az lenne a cél, hogy ez minél hamarabb megtörténjen? Tehát persze ki lehet helyezni a cél?
Minél hamarabb jön be a politikai, nem is tudom, inszinuáció, hogy akkor a politikai nyomás, minél hamarabb, hogy ne történjen meg, az ügyészségi, rendőrségi, bírósági munka, az a fajta nyomozati feladatellátás, ami által egyébként ezt tisztán jogállami módon lehet végigvinni. És egyébként a végén pedig mondom, a bűnhődés az történjen meg, és a szankció az nem maradjon el, de félő szerintem az elmúlt hónapoknak a kommunikációja alapján, hogy itt inkább lehet ennek egy boszorkányüldözés jele is, amellett, hogy szerintem az kívánatos és fontos is, ezt aláhozom háromszor, hogy aki bűnös volt, aki elvett a közösből, az bűnhődjön.
Nos, én hadd reagáljak ebben, nyilván egyetértve abban, hogy bűnösöknek bűnhődni kell, de akkor áprilisnak az a kitétele volt, mennyire különleges ez a helyzet. Szeretem hangsúlyozni, hogy semmi különleges nincs abban, hogy a politikusok lopnak. Sajnos mióta politika van, azóta ezt láttuk ismétlődően. Ebből adódóan az sem lehet különleges állapot, hogy szükség van egy korrupció ellenes ügyészségre. És hogyha még a Cosa Nostra narratívát használjuk is, akkor meg teljesen jogos, hogy ez ne a mafiózók által könnyebben befolyásolható normál rendőrség, ügyészség, bíróság legyen, hanem állítsanak föl erre egy speciális task force-t, ha így tetszik. Ez megtörtént Romániában is. Romániában nem volt rendszerváltás, nem volt ilyen értelemben április 12, de csináltak rá egy hivatalt, és ennek a hivatalnak egyébként az a hölgy lett a vezetője, aki azóta az Európai Ügyészséget vezeti, és 115 minisztert, volt államfőt, volt kormányfőt rács mögé csuktak. Nem 6 év alatt, sokkal rövidebb idő alatt. És ez Magyarországon is működik akkor, amikor engedik. Nyilván a 70-30-as világban ez engedély kellett, mert normál esetben nekem egy magasrangú ügyész mondta ezt legfőbb ügyészségről, hogy 10 évvel ezelőtt, hogy azt mondja, mi nagy koalíciós bűncselekményeket, korrupciós ügyeket nem vizsgálunk. Pont. Tehát a politika nem engedte meg az ügyészeknek, hogy a tolvaj politikusokat börtönbe csukják. Ezért is lenne jó, hogyha nem a politikusok választanák meg az ügyészeket egyébként, mert mindig félő az, hogyha őt választják, akár Unger Anna Ligeti párbeszédben, akár a legfőbb ügyész kérdésében. Sajnos a politikusok motivációja az, hogy olyan legfőbb ügyészt választanak, vagy NVVH elnököt, aki őket majd nem fogja elszámoltatni.
Péter, tehát de ez hogy tartod elképzelhetőnek, kérdés, hogy ne a politikusok válasszák?
Én simán el tudom képzelni, hogy a nép válassza, és ha egyszer önöknek megadatik az, és ez egy szép derék feladat lenne, hogy önök választják ki a legfőbb ügyészt, akkor kérem, hogy azt a legfőbb ügyészt válasszák, aki a legtöbb politikus csukja adott idő alatt. Tehát Laura Kodruca Kövesi ezért kiváló a legfőbb ügyészség élén, és ha véletlenül olyan legfőbb ügyészünk van, aki nem csukja le a bűnözőket, azt meg le kell váltani. Most ez a Nagy Gábor Bálint például, a Tisza szavazatával, ott maradhatott a legfőbb ügyészségen, vezetőbeosztásban, kiemelt fizetéssel, mentelmi joggal. Ki kellett volna rúgni, soha többé nem lehetne ügyész, és őt is el kéne számoltatni. Na, tehát ekkor vagyunk mi elégedetlenek, hogy itt nem hogy egy különleges folyamat, hanem még a normál folyamat sem állt helyre. Még az sem működik. Na, tehát én az, igenis azt mondom, hogy ez egy normál funkció kell legyen, minden államban kell, hogy legyen ilyen, és nagyon-nagyon szigorúan. Vannak különleges dolgok, az államosítás is fölmerült, azt hiszem éppen Ligeti Miklós mondta választások körül, tehát nem most, hogy Mészárosnak a vagyonát simán lehetne államosítani. Ahogy a Renault vagyonát államosították a náci kollaboráció miatt a II. Világháború után Franciaországban, ő szavai, ugyanúgy Mészáros vagyonát simán lehetne, a kekvákkal ezt megtették, de a Mészáros vagyon, ki nem gondolja azt, hogy Mészáros Lőrinc vagyonának 99%-a közpénzből van. Én azt mondom, hogy az egészet zárolni kellett volna, és aztán majd kiválogatjuk azt a néhány milliót, amit ő a gázszerelő munkásságával szerzett, az összes többi meg az állami.
László jelezte, hogy nem ért egyet teljesen, vagy szólni szeretne. Hát Mészáros vagyonért emel
szót. De Gaulle valóban államosított. Két dolgot tegyünk hozzá. Az egyik az, hogy ő azt is mondta, hogy azt, hogy ki kollaborált a nácikkal, azt majd én megmondom. Mondta De Gaulle. Kettő.
László, ez ténykérdés.
Igen, másrészt pedig valóban államosította a Renault, de kifizette a tulajdonosokat. Ez történt egész pontosan. A másik, ezt gondolom nem vetnéd föl, hogy Mészáros Lőrinc vagyonát államosítsák, de egyébként fizessék ki, mint tulajdonképpen.
Nem, egy, na, okay. Nekünk fizessék ki, okay. Akiktől ellopták.
Az egy érdekes kérdés, amit felvetettél, polgármester úr, az ügyész választásról. Ugye van ilyen rendszer az Egyesült Államokban, ahol ugye a sheriffet is adott esetben választják, sőt az ügyészségi szint egy részét is választják.
Igen, tehát választanak ügyészeket, nem a legfőbb ügyészt az ötörnyetetről, de az ügyészeket választanak állami szinten.
Állami ügyészeket választanak, meg alacsonyabb szintű ügyészeket választanak. Ez egy végig gondolható logika, de hát most indul az alkotmányozási folyamat, mint tudjuk.
Kérem, hogy támogassák önök is, hogy az ügyészeket önök válasszák.
Az jó lesz, az tényleg jó lesz, az európai, meg különösen a magyarországi logikában egyáltalán nem lesz belőle politikai harc nyilvánvalóan, hogy kiket választanak meg ügyésznek. Szóval a helyzet az az, hogy szerintem, tehát úgy beszélgetünk, csak kérdezem egyáltalán nem provokatív módon, de mégis, ki olvasta a törvényt? A NVVH-sot.
Viktor.
A törvényt magát. Tök jó. Tudjátok mennyi? 105 oldal. 178 törvényt módosít. 178-at. Van a törvény maga, és 178-at módosít. Ez egy brutális közjogi beavatkozás. Brutális közjogi beavatkozás. Minden a magyar jog anyag jelentős részébe belenyúl. Azt mondja, csak azért, hogy mi a, mert a április kérdezte, hogy mik a közjogi problémák. Ez a szervezet, ez átvezényelheti a NAV nyomozóit, nem áthelyezi, nem átkéri, átvezényli, ha úgy tetszik, átvezényli az ügyészeket, ha úgy tetszik neki, saját maga költségvetését, saját maga alapítja meg a költségvetési kereteit, és soha többet nem lehet hozzányúlni a költségvetéséhez, ha nem, ő maga nem járul hozzá. Csendesen mondom a 6 évre, polgármester úr, hogy ez a törvény azt mondja, hogy ez a bizonyos vagyonfelügyelet, amit meg lehet csinálni egyébként meglehetősen kétséges módokon, azt 1 évig lehet fönntartani. Tehát amikor arról beszél Unger Anna, hogy 6 év, hát a maga a törvényalkotó írta bele azt, hogy 1 évig fönntartható a vagyonfelügyelet. Hogy lesz ez fölgyorsítva, ha 1 évig vagyonfelügyeletet tart fönn csak? Szóval csak azt akarom nektek mondani, hogy a célvel továbbra is egyetértek, de az, hogy a magyar ügyészségi rendszert, a magyar állami pénzek elköltését ellenőrző rendszert, beleértve NAV-ot, meg rendőrséget, azt ilyen mértékig, talán erős a szó, hogy megerőszakolja, de minden esetre brutálisan átalakítja ez a törvény, ez szerintem nagyon komoly közjogi kérdéseket vet föl, és annak a kérdését, hogy lehet-e a közjoggal úgy bánni, mint hogy szerintem ez a törvény sok esetben bánik, hogy elindul egy csillagcsavarhúzóval, és ahol lát valamit, ott egy kicsit úgy teker rajta. De ez így nem megy, a közjogi rendszer kialakítása így nem működhet. Ez egy ilyen szuperhivatalnak a létrehozatala, ilyen lehetőségekkel, meg ilyen felügyeleti jogosítványokkal, ami ebben benne van, azt egyszerűen a közjogi rendszernek ilyen mértékű és ilyen formájú átalakítása az súlyos problémákat fog okozni.
Laci, ez szerinted nem arra reakció, amit éreznek a politikai vezetők is, meg amit az egész ország érez.
Dehogy nem. Tehát, csak, persze.
Laci, ha csak azt megfigyeljük, hogy most mi volt az Unger Anna féle megválasztással kapcsolatban, hogy nekiestek a szavazók, amiatt a Tiszának, hogy nem Ligeti Miklós lett. Tehát ők a szervezet...
Polgármester úr ennek a képviselője, ha jól értem.
És bocsánat, és hogyha... Tehát az egész nem arra adott reakció-e, hogy azt érzik az emberek, és ez volt a választás végeredményének is az egyik legfontosabb oka, hogy itt több mint 1 évtizeden keresztül, pontosan ahogy itt mellettem jobbra is elhangzott, politikusokat nem büntettek meg, miközben a nemzet vagyona szépen-szépen elfutott, kifutott, eltűnt, megtézsmálták, és ebből az a következtetés, hogy az ügyészség és ez a rendszer, ami eddig nem volt, nem alkalmas arra, hogy ezt a problémát megoldja.
László, hogy másodban csak annyit, mindenkit megnyugtatok, hogy a törvények szerint eddig is tilos volt lopni. Tehát nem a törvény hiányzott ahhoz, hogy elítéljék a bűnözőket.
Abszolút igazad van, és eddig is megvoltak a magyar államszervezetnek azok az eszközei, amik a lopás esetében föllépnek. Én elfogadom azt, hogy 3,5 millió ember, meg az ő képviseletükben hatalomra került politikai erők azt állítják, hogy az államszervezet e tekintetben, hát mondjuk úgy, az ő, és akkor szofisztikáltan fogalmodok, hiányosan dolgozik.
Nem végezte a dolgát.
De most nem az a helyzet van, hogy a kezükben van minden eszköz arra, hogy ezt megcsinálják? De. A rendőrség, az ügyészség, a NAV, sorolhatnám végig. És nem ez történik, hanem az történik, hogy meg van hekkelve az összes, és a tetejükre van rakva egy ilyen hivatal, a maga meglehetősen saját maga alakítja ki a nyomozati szempontjait, saját maga, senkivel nem kell egyeztetnie, utána saját maga nyomoz, utána saját maga vagyonfelügyeletet rendel el, majd saját maga vádat emel, és saját maga vádat képvisel.
Csak nagyon gyorsan csinálja nekem ez a kérésem. Türelem pont.
Oké. Csak rendben van, Péter. Rendben van, nem ez van a törvényben. Az van a törvényben, hogy 1 évig ülhet rajta adott esetben.
Ne, az, hogy záról 1 évig lehet, az nem azt jelenti, hogy ők 1 évig ülnek az ügyön.
Nem záról, nem feltétlenül záról. Csak vagyonfelügyeletet gyakorol, az nem feltétlenül zárólást jelent, de a vagyonfelügyeletet 1 évig fönntartatja, vagyis magyarán oda megy Mészáros Lőrinc cégébe, és azt mondja, mostantól csak az történik itt, amit én mondok.
Igen, én ezt hiányolom.
ki.
Hát ugye hát ezt fel kell állni a szervezetnek, ez természetes, és utána történhet ez.
Most akkor csak ezt megkérdezem Lászlótól, hogy jobban átlássam itt az érnek az élét. Tehát 16 év maffiállam után, tehát ez ki fog, ugye ez a legpontosabb kifejezés, amit a politikatudomány használ arra, ami az elmúlt 17 év volt. Ez egy maffiállam. Engem azért is ijesztett meg Unger Annának a mondata, hogy ez itt nem korrupciós botrányokat kell felderíteni, hanem egy feudális networköt. Nem. Nem. Ez az állam, ez abba az irányba specializálódott, hogy ellopja a pénzünket, és ellopja a jövőnket. És ezt csinálták, és tulajdonképpen a Fidesz, mint párt is, azért omlik most össze ilyen gyorsan, esetleg a választások után néhány hónappal 20%-ra, mert ez már nem egy párt volt, hanem egy ernyőszervezet, egy bűnszervezet körül. És onnantól fogva, hogy a bűnszervezet elmozdul, onnantól fogva a párt elveszti a teljes legitimitását, és nem képes magát, mint párt működtetni a politikai versenyben. Tehát itt vagyunk egy maffia állam végén, 16 év után. Olyan elképesztő, komplex, átláthatatlan összekötődések vannak a gazdasági szféra, a jogi szféra, a politikai szféra között, amiket még elképzelni se tudunk. Te nem hoznál létre semmilyen olyan szervezetet, ami az eddigieknél kibővítettebb jogkörökkel és specializáltabban működik. Azért, hogy ezeket a bűntényeket felfedje. Egy maffia állam kapcsolati szálait kell felderíteni, és ennél tovább kell menni, ítélőszék elé kell citálni őket. Ez egy elképesztő feladat.
Lefordítom önöknek, a Nürnbergi pereket sem a német náci bírókra bízták. Erre akar utaljában is.
Kiegészíteném Ábris kérdését, mégpedig úgy.
Nem rossz a Nürnbergi hasonlat.
Nem, de
azért nem rossz a Nürnbergi hasonlat.
László, csak Ábris kérdezett valamit. Oké. Csak kiegészíteném, mert erről fogtok beszélni alapvetően, most lehet, hogy van egy kis
törte. Ja, okay.
De hogy azzal, hogy mennyire megbízható az az ügyészség, az a rendőrség, azok a nyomozóhatóságok, amelyek egy sokak szerint valóban maffiaként működő államban töltötték be a szerepüket. Akár azt is feltételezhetnénk az olasz maffia mintájára, ugye Magyar Péter ezt szokta felhozni, de ott el sem foglalta az államot teljesen a maffia, hogy ugyanúgy beépültek, ott vannak a rendőrségen, az ügyészségen. Magyarán ezek a szervek nem biztos, hogy alkalmasak arra, hogy a nyomozásokat végigvigyék, még egy kormányváltás után sem.
És akkor mit keres Nagy Gábor Bálint most még vezető beosztásban az ügyészségen?
Ott maradt az ügyészségen? Azt nem is tudtam, tényleg?
Szóval vezető állásban mentelmi joggal kiemelt fizetése.
Ez egy külön, majd utána beszéljünk.
Mentelmi joggal? Azt nem inném.
Legfőbb ügyészségen dolgozónak mentelmi joga van.
Az összesnek. Szerintem a vezetőkre lehet, nem tudom. De nem is tudtam, hogy ott maradt. A Nürnbergi per az érdekes hasonlat. Ugye két dolgot tegyünk hozzá. Az egyik a Nürnbergi pert, azt azért, a Nürnbergi pernél az érdekes helyzet, hogy nem volt jogalap. Ugye kreálni kellett egy jogalapot, hiszen addig nem létezett az a jogalap, ami alapján a Nürnbergi pert le lehetett bonyolítani. Ezért kreáltak egy olyan nemzetközi jogi testet, amire aztán ezt föl tudták húzni. Nagyjából ez a hasonlat, ez politikailag még talán meg is állja a helyét, de jogilag nem. Tehát a magyar jogrendszer az tartalmazza azt a, azt a jogi testet, ami alapján a számonkérés elvégezhető. Eddig is tartalmazta. Ezt hekkelti meg, mondom el sokatszor. Másodszor csak a minden nürnbergi vádlott egy gazember volt, és mindig megérdemelte a büntetését, csak csöndesen jegyzem meg, hogy ha jól emlékszem, hármat fölmentettek. Nürnbergi per vádlott.
218-ból jól emlékszem?
Nem, a csúcsperről beszélek, a Göringes perről, ha jól emlékszem, hármat fölmentettek. Szabadon lábon sétáltak ki a nürnbergi tárgyalóteremből. De figyelj, Ábris, az van, hogy a te barátaid vannak hatalmon. Tehát ne tedd föl nekem azt a kérdést. Hát ez a helyzet.
Akkor beszélgetnünk kell, Ábris, hogy Hódmezővásárhelynek milyen kérései vannak.
Ne nekem tedd föl azt a kérdést, hogy én mit csinálnék. Hát a te barátaid
de azért,
vannak hatalmon.
Milyen barátok?
Most azok csinálják a dolgot, az ő felelősség.
Nem, azért tettem fel a kérdést. László,
nem hangzott el, hogy a ti barátaitok loptak.
László, Egyrészt. Egyrészt. Másrészt,
azért
másrészt.
Volt,
azt kritizáltad, azért hogy volt. Egy új szervezetet hoznak létre, annak ellenére, hogy megvannak erre már a létező hatóságok és intézmények. Ezért kérdezem vissza, hogy 16 év informális maffia kormányzás után, ami átszövi az egész hatalmat, ott is, ahol nem feltétlenül sejtjük, te nem hoznál létre semmilyen specializált vádhatóságot?
Azért, még egyszer, nincs rajtam, hála Istennek, semmilyen felelősség. Soha nem is volt.
Az érvedre reagálok, nem a szerepedre.
Nem, csak azt akarom mondani, hogy te, aki az imént éppen kifejtetted, hogy egyetértesz a hatalmon lévő erőknek a politikai megközelítésével, te szerintem azt a kérdést ne tedd föl, hogy a másik fél mit csinálna ebben a helyzetben. Hát a te elvi, te azokkal, akikkel egyet értesz elvileg, azok most ezt csinálják. Péter, csak válaszolva, jó volt a geg, szuper, tényleg, gratula.
Hát várjál, László, tehát ezt viccként értékeled, de itt szerintem a jelenlévők nagy része nem.
Akkor lett volna méltányos, ha azt mondtam volna első lépésben, ha nem azt mondtam volna, hogy egyetértek azzal, hogy aki lopott, az bűnhődjön. Ez jó. Akkor lett volna méltányos. De nem ezt mondtam. Igen,
tehát nem a mi barátaink vannak kormányon, hanem egy általunk támogatott politikai erő, akit egyébként ugyanúgy számon kell kérni
van,
az ígéretbe.
Rendben van, elnézést érte, hogy a Magyar Pétert a barátodnak gondoltam, biztosan nem az.
Nem a
abszolút. Ez, azt hiszem, hogy ez így van.
Nekem igen.
De valóban, akkor ne barátaitok, hanem azok, akikkel egyetértetek politikailag. Tehát szerintem a kérdés onnan föltéve e felé, azt mondtam, nem állja meg.
Laci, innen középről feltettem azt a kérdést, hogy ami hasonló egy kicsit Ábriséhoz, hogy azt mondtad, hogy a céllal egyetértesz, az eszközzel nem. Milyen eszközzel értenél egyet? Hogy elérd ezt a célt? Amikor azt látod, hogy az ügyészség meg a rendőrség nem képes elérni a célt.
Hát volt az elmúlt, a több Völner ügyjel például. Az elmúlt 4 évnek az egyik, sőt most már több is talán, az egyik ikonikus ügye volt az, hogy az ügyészség a kormány egyik tagját, egy államtitkát lehallgatott, a környezetét lehallgatta, a vele üzleti talán, vagy a vád szerint üzleti kapcsolatokat lehallgatta, és a kormány egyik államtitkárát a bíróság elé állította. Hunornak igaza van, mennyi, 22-ben volt, hanem 21-ben.
20-21 óta körülbelül.
5 év telt el, és még elsőfokú ítélet sincsen. Még elsőfokú ítélet sincsen.
És ez baj.
És nincs, elsőfokú ítélet nincs. Még mindig tanul meghallgatások vannak. Elsőfokú ítélet a Simon Gábor ügyben van, április, 15 éve. 15. Uh-huh. Ez a törvény, ez arról egy büdös, rohadt karaktert nem tartalmaz, hogy hogyan gyorsított fel a bírósági eljárásokat. Egy karaktert sem.
Egyébként a miniszterelnök már ezzel kapcsolatban is posztolt.
Hát, mert rájött, hogy kármentés kell az Unger Anna mondatai után.
Így van, ez így van, és valóban kell kármentés, és Unger Annának az egyik feladata az, hogy akár javaslatot tegyen arra, hogy hogyan lesz ez felgyorsítva. Egy kicsit arra, hogy miért indokolt akár egy önálló szervezetet legjobb, és sok ügyésszel is, akár egy külön bíróság felállításával, stb. Tehát bármi indokolt lehet. Nem 16 éve, hanem hosszabban, mert ez az előbbi, mondom, nagy koalíciós bűncselekményeket nem vizsgálunk mondat. Ez 2010 után hangzott el, 2010 előtre való érvényességgel. Tehát itt több mint 16 évig volt felfüggesztve a jogállam. Nem működtek. Nem lehet elévülésről beszélni erkölcsi értelemben semmiképpen, és remélem, hogy hamarosan jogi értelemben sem, akkor, amikor nem működött az igazságszolgáltatás. Hogy évült volna el mondjuk az Elios botrány, vagy a trafik mutyi, vagy sorolhatnám ezeket, akár a 4-es metró, ha a hatóságok nem is vizsgálták. Tehát nem évülhetett el. Nem arról van szó, hogy nem tudtuk, hogy van, hanem hogy elszaboltálták. Ez a 70-30-as Gyurcsány Orbán világ elszabotálta ezeknek a bűncselekményeknek a kivizsgálását. Most arra hivatkozni, hogy ezek elévültek, az erkölcstelen. Tehát mindent meg kell tenni azért, hogy ezeket minél hamarabb föltárják, lezárják, stb. Olyan mennyis, még egy sima ítélkezési szünet után is földülnek az ügyek egy bíróságon, amikor augusztusban nincs ítélkezés. Itt több mint 16 évre volt fölfüggesztve az igazságszolgáltatás. Olyan mennyiségű ügy van, hogy erre muszáj egy hatalmas hatóságot fölállítani, hogy ezek emberi időben végigmenjenek. És még így is, ráadásul még annyit szeretnék csak mondani, hogy mindenki azt mondja, jó, kezdjük a legnagyobbakkal. Nézzük meg a 100 milliárdos lopásokat, az 50 milliárdos lopásokat és a többi. De egy faluban azt várják, hogy az ő kis korrupt polgármesterüket, az ő kis királyukat, azt, ők azt akarják látni.
Nálad is?
Mindenhol. Nálunk is. Nálunk speciál egy elég nagy hal.
A polgármester?
A polgármester nem nagy
hal. A polgármester?
Nem, de volt egy jeles elődöm. Igen.
Hát, 8 éve vagy te, nem?
Szóval náluk a hangulat az, hogy nem kattant a bilincs, nem zár, áfa csalástól kezdve a festmények, amit keresett festmények lógtak Lázár János falán 2025. júniusában a sajtó, mint oly sok disznóságot, tüzetesen föltárta. Az elmúlt 4 hónapban az országgyűlés hivatala, mint munkáltató. Miért nem kérdezte meg Lázár Jánost, hogy nyilvánvalóan hamis a vagyonnyilatkozata? Abba az 5 millió feletti egyéni értékű műtárgyaknak név szerint kellett volna szerepelni. Hol vette, mikor és a többi. Ilyenből egy tucatnyi lóg Lázár János falán a 25-ös, 24-es interjúi alatt a saját házában. Az országgyűlés hivatala sem a fideszes, sem a tiszás időben nem tartotta fontosnak, hogy megkérdezze az egyik alkalmazottját, egy országgyűlési képviselőt, hogy miért ad be hamis vagyonnyilatkozatot. Szóval én ezért aggódunk. Igen.
Hatóság fog foglalkozni állítólag innentől kezdve.
De nem dolga ez az adóhatóság?
A polgármester úr egyébként, jól hallom ki a szavaidból, hogy Nagy Gábor Bálint ügyészség ügyében, Unger Anna Róza ügyében, korábban ugye a polgármesterek fizetés csökkentése ügyében egy kritikus éllel szólaltál meg, akkor lehetséges, hogy te a kiábrándult tiszás szavazók körébe tartozol?
Voltam már kiábrándult fideszes is, úgyhogy nem akkor lenne újdonság.
Kiábrándult vagy.
Nem, én azt is el szoktam mondani, amikor megkérdeznek, igen, hogy én köpönyek forgató vagyok, mondom, nem. Ez a kormány azt ígérte, hogy kattani fog a bilincs. Nem 6 év múlva, hanem most. A kampány során hányszor hallottuk, hogy hány napja, hány órája van még ezeknek a bűnözőknek. Most már 4 hónapja az óra megállt. Most már az az idő van, amire azt ígérték, hogy ezek börtönbe fognak menni. És a legalapvetőbb, most azt nem mondom, hogy hány vezető van még mindig, ugyanazok a fideszes bűnözők ott vannak, hány hatóság élén, a rendőrségtől, a kórházak, a tankerületek. Tudom, hogy lassan őrölnek és lassan haladnak, na de ennyire.
És szóval nem, miért nem Ligeti Miklós választották meg? Mert ő tűnt a favoritnak, mind a Tiszás egyes politikusok körében említeni, Barna Márton őt támogatta, Magyar Péter testvére őt támogatta, és hát a Tiszás szavazók úgy tűnik, hogy a kommentfalak alapján, meg a Reddit alapján is őt támogatták.
Aki most csalódott ebben a kormányban, azok egy összeesküvésben hisznek. Már az összeesküvés elméletben, bocsánat. Tehát, hogy nyilván itt el lehet mondani, hogy ki az, aki esetleg félt volna Ligeti Miklóstól, vagy kinek van egy régi neheztelése, mondjuk aztán Balatonhegye, vagy milyen nyaroló ügyében, vagy a budapesti lakásra felvett támogatások ügyében, ahol a Transparency régen megszólalt. Én viszont azt mondom, hogy engem speciál nem...
Bocsánat, de ezek mind Magyar Péterre utaltak, amiket te itt mondtál, ugye?
Megfejtetted.
Csak az, hogy tisztázunk.
Köszönöm, Viktor.
Azt vettem észre, hogy neveket nem mondtad, egy csomóan például biztos ki se találták, a kommentmezőbe se tudták volna beírni, hogy ki volt az elődöd, aki a képeket kiagadta.
Nem
mondom ki. Jó, Magyar Péter, kimondtam.
Googlizatok rá. Nem, elmondtad.
Nem, szerintem ezek közismert dolgok, de tehát én őszintén szóval nem tudom, Varga Juditon akarom elverni a port, miközben felelősnek tartom, és ezt ebből nem lehet kimosdatni. De én is megértem, hogy a miniszterelnöknek nem a legfontosabb dolga, hogy a volt felesége börtönbe menjen. Ez csak emberileg, nem jogilag, de emberileg ezt én megértem. De ez nem adhat felmentést arra, hogy Lázár János is szabadlábon van, meg Szijjártó, meg a többiek.
Itt gyakorlatilag Péter monológia szinte végig arról szól, hogy ő mennyi mindent várt volna ilyen rövid idő alatt. Ez a rövid idő, ugye ez a 110-valahány nap. Úgyhogy most tartunk egy kis szünetet, és akkor a 110-valahány nap megtörtént eseményeivel próbálunk foglalkozni. Tehát 10 perc ivó egyéb szünet, és akkor utána jövünk.
Elnézést, annyit engedjenek még meg, mielőtt valaki ebben a szünetben is rosszra gondolna, hogy annál nagyobb jó ezzel az országgal az elmúlt évszázadban, de legalábbis nem az elmúlt évszázadban, de az elmúlt 36 évben nem történt, mint hogy április 12-én bukott a Fidesz.
Biztos sokan azon törték a fejüket a szünetben, hogy akkor most Márki-Zay Péter ki tud-e annyira ábrándulni a Tiszából, hogy Fidesz szavazó legyen, mert ezzel zártuk gyakorlatilag az első rész végét. Nem látom rajta egyelőre ennek a jeleit, de közelebb kerülhetünk.
Mert szavazó lesz, úgyhogy csak vigyázzunk ezzel.
Egyik sem, de, nem, tehát, de ezzel együtt azt leszögeztem. Tehát nem, a tízes, ezt el szoktam mondani, hogy a sárkányolő Szent Győrnek szerintem előbb-utóbb, hogyha jól csinálja, akkor lehet egy szobra, de a sárkány döglött, nem fog föltámadni. Lehet rúgdosni, lehet élcelődni rajta, döglött. Nem lesz Fidesz többé.
Igen, viszont nagyon sokszor szerepel a sárkány is a szoborcsoportban, tehát hiába döglött, úgyhogy marad. De itt most a 100 napot kéne értékelnünk, amelyen túl van a Tisza kormány, hát most megint nem mondom, mert 110x napot. És arra vagyok kíváncsi, hogy az eddig történtek, azok mennyire elégítik ki a két oldalon ülőket, és mi az, ami esetleg tetszik nekik, vagy mi az, ami nagyon nem. Nem várom el a tőlem balra ülőktől, hogy valami nagyon tetszen nekik, de ha éppen van ilyen, akkor azt elmondhatják. Nem várom el, hogy nagyon ne tetszen, de ha van olyan, ami nem tetszik, bár ilyet már hallottunk, akkor azt is nyugodtan el lehet mondani. És akkor kezdjük most erről az oldalról. Hunor, kezdjed te. Jaj, láttam egy videódat a külön utasról, akkor ne is kezd, elmondom helyetted.
Na.
De akkor még 94 napnál tartott a történet, és akkor te már nagyon, nagyon dühös voltál valami miatt a Tiszára, hogy már 94 nap eltelt, miért takaróznak azzal, hogy itt 16 évig más volt hatalmon? Szerinted már nem lehet takarózni.
Erről is beszélhetünk egyébként, meg a 100 napról is beszélhetünk. Ott azt hiszem, hogy amire gondolsz, ez egy műsorszereplés volt, amiben arról is próbáltam beszélni, és ezt most is nagyon szívesen elmondom, hogy nem hinném, hogy a vízmegtartás kérdése és akár bármiféle energetikai válságnak az ügye a 100 napos Tisza kormányra húzható egyedül, úgyhogy egyébként mögöttünk van egy 16 éves Fidesz kormány, már csak nominálisan számszerűsítve sem, tehát hogy nem
megkerülhető,
nem megkerülhető az előző kormány felelőssége.
Nem ezt beszéltük meg.
Véleményemnek az egyik része, a véleményemnek a másik része.
Na, ezt láttam.
Amit valószínűleg láthattál, hogy itt arról volt szó április 12-én, tehát most akkor maradok egy klasszikusnál, amit nettó 2 perc 17 másodperccel ezelőtt hallottunk polgármester úrnak a szájából. Azt mondta a Péter, hogy sárkányölő Szent Győrnek még lehet szobra, de a sárkány halott, és a Fidesznek annyit, a Orbán Viktort elküldték a választók. Egészen egyértelmű április 12-én. De ha Orbán Viktort elküldték a választók, végre nincs Orbán, végre sikerült legyőzni az Orbánt ezzel a választói összefogásra, és ne legyen kétségünk, ez 1990 óta a legnagyobb választói összefogás volt egy cél mellett, függetlenül attól, hogy ki erről mit gondol, feltételezem, hogy az itt ülőknek a nagy része, meg az ott ülők is örültek ennek, de akkor az a mondás, gondolnám logikai ív szerint, hogy akkor az Orbán elment, és akkor most már egy új kormányzás kezdődik. És a felelős kormánynak a potenciája és a maga a kormányzásnak a felelőssége, az Magyar Pétert terheli, neki a jogosultsága és nyilvánvalóan az országot vezető kötelezettsége. Na most ebben a helyzetben a válságkezelés közben arról beszélni, hogy hol van Orbán Viktor, miért nyaral, az szerintem azért méltánytalan vagy furcsa, mert a felelős kormánynak kell megoldani a válságot. Hogy a válságnak mik az okai, és az előző évek kormányzásának akár esetleges potenciális hiányosságainak lehet-e szerepe a válságkezelésben, az szerintem egy legitim és megnyitható és megnyitandó vita. De az, hogy a válságkezelést a kormány és a miniszterelnök végezze el, az szerintem alapvető, és nem kell ennél a pontnál már visszafele mutogatni valakire. Tehát, hogyha mondjuk van egy cégvezető, aki előtt volt egy korábbi cégvezető, és egy válság elé érkezik a cég, akkor szerintem az új cégvezetőnek meg kell oldania a problémákat, és nem arra kell hajazni, hogy akkor miért nyaral az előző cégvezető. Hát ő már 120 napja nincsenek a cégnek az érén. Tehát azt gondolom, hogy a ország esetében is a felelős kormánynak most a megoldásokat kellett volna, vagy kellett keresnie. Azt gondolom, hogy Paks esetében többé-kevésbé sikerült is.
Ez egy érdekes megközelítés, és maradhatunk akár ennél is, hogy mit kérhetünk számon az új kormányon, és mit foghatunk rá az előzőre mindenfajta kétség nélkül. Tehát az első 100-110 nap történéseiből. Van-e erre valami megoldás?
Szerintem nagyjából mindent. rá kell fogni ezen a ponton Orbán Viktorra és a nemzeti együttműködés rendszerére. Amit számon kérhetünk, az az előző beszélgetésünknek a motivuma, hogy a társadalmi elvárásokat az elszámoltatás tekintetében mennyire tudják kielégíteni. Mindent rá lehet, mindent rátkenni erre a bűnös rendszerre, egy teljesen fenntartatatlan rendszerre épült, mind a gazdasági, mind a külpolitikai fronton iszonyatos mennyiségű kárt kell behozni, de hát ezt szerintem mindenki így viszonyul ebben a Tisza kormányban. Engem már nagyon meglepő, az egy pozitív csalódás volt, hogy ilyen gyorsan csökkenteni tudták az államháztartási hiányt. Számomra ez engem arra enged következtetni, hogy elég nem lopni ahhoz, hogy látványos változásokat tudjunk elérni az ország gazdaságának működtetésében. Tehát ezt speciál nagyon köszönöm.
Jó április, de azt tudod, hogy a pótköltségvetésben, amelyet benyújtottak augusztus 31-én este. Nagyon jó, hogy van pótköltségvetés, ezt csak zárójelben jegyzem meg, de abban egy 7,5%-os hiány szerepel, 7000, majdnem 200 milliárdos hiányal, tehát lehet, hogy időlegesen csökkentettek valamennyit, de összességében nem csökkentették. Laci, mondjál nekem valami olyat, ami szerinted nem köthető össze most már, és teljes mértékben a Tiszának kell érte a felelősséget vállalnia, tehát nincs köze a NER 16 évéhez. Van ilyen? Amire ezt lehet mondani, hogy most már ezért 100%-ban a Tisza a felelős.
Még csak az áprilisra gyors reagálás, hogy a pótköltségvetés az tragikus.
Igen.
Hozott anyagból. Ne. A lakossági bevételek 20%-os növelésével számol. Csak mondom. Tehát nem a kiadás csökkentés nagy benne, hanem a bevétel növelés. Csak nézzétek meg. Nézzétek meg a pótköltségvetést. Tehát nem a lopás. Szart. Nem. Majd lehet, hogy egyszer igen, de ez a pótköltségvetés nem erről szól. Egyébként Tölgyesi Pétert kell követni. Az ő mondás az igaz. A politikában két dolgot kell figyelni, a döntéshozó emberek önéletrajzát, meg a költségvetést. Ez a kettő számít. Az összes többi kamu.
Na, Laci, akkor most
nem ezt akarunk beszélni.
Oké, a költségvetéssel.
Szerintem a 100 napot jobban hozta.
Laci, csak annyit, hogy a költségvetés az már teljesen ráfogható a Tiszára?
Hát a pótköltségvetés természetesen. Hát azt ők nyújtották be, nem?
Hát benyújtották. Tehát ez kétségtelen, hogy a Fidesszel szemben benyújtottak pótköltségvetést.
Hozott anyagból.
Hát rendben van, de a pótköltségvetés az azt mondja, hogy hogyan lehet, hogy azt állítja, hogy az a költségvetés, ami 2026-ra elfogadott, még az előző parlament azzal nem ért egyet, de hogy azt hogy kívánja reparálni, az már az ő felelőssége. Na jó, oké. Nézzük a 100 napot. Én szerintem jobban hozta a Tisza kormány, mint én gondoltam, hogy hozni fogja.
Ettől
nem vagyok elájulva, de tényleg a helyzet szerintem a következő. A Magyar Péter tényleg egészen elképesztő lendületben volt, és azt a kampány lendületet, amit végig tolt, mennyi? Másfél év, ugye? Ugye 24, 25, meg fél, két és fél éven keresztül, ez a kampány lendülete nem tört meg. És valójában azt csinálta, és ennek most érik majd be, majd most lesz igazán izgalmas szerintem a dolog, meg az elmúlt hetekben vált izgalmassá, valójában ment tovább a kampányával. Semmit nem változtatott, sem technikájában, sem mondani valójában, sem eszközeiben, ment tovább, és ez működött. Én azt gondolom, hogy politikailag rengeteg hibát vétett, sőt, túl sokat is vétett a Tisza kormány ebben a 100 napban, de kommunikációsan jól lehozta. Lehet, hogy furcsa lesz az én számból, elnézést érte, a Paks ügyet kommunikációsan nagyon jól lehozták. Mondok egy másik példát, apróságnak tűnik, de érdemes belőle tanulni azoknak szerintem, akik politikával, közélettel foglalkoznak, különösen annak a nyilvánosság előtt zajló részével. A Gripen ügy, a Gripen lezuhanás, tökéletes politikai kommunikáció, hibátlan. Oda menni, elmondani, mi történt, hogy történt, helikopter rádióforgalmazás nyilvánosságon, köztársasági elnököt beküldeni a pilótához, hibátlan. Ha ez egy évvel korábban történik, akkor az összes létező
baloldali... De Laci, ez így megy, hogy beküldték a köztársasági elnököt.
Hát hogy történne? Hát, hogy történne? Hát a hadseregben történik a dolog. Ő a hadsereg főparancsnoka. Az a javaslat megy föl a vezérkartól a főparancsnokhoz, hogy be kell menni a pilótához.
Na de nem, mert úgy hangzott, mint hogyha a kormány küldte hát, volna be.
Igen, mert a kormány, mert a hadsereg a hadsereget a kormány. Nincs ez semmi gond.
De nem, hát a, de Laci, ja, ezzel van baj, hogyha szerintem van, én, az én megközelítésemben van.
Nincs gond.
Félre akarod érteni, Viktor.
Kommunikáció.
Persze.
Filmszínház. Tehát kell. A filmszínházban ez teljesen normális. Én nem szem,
bocsánat. Nem, Viktor.
Akkor én csak annyit szeretnék mondani.
Félre akarod érteni. Hát az a dolga a hadseregnek, hogy jelezze a főparancsnoknak, hogy hol van olyan pillanat, amikor valamilyen módon be kell avatkoznia. Hát ez tök normális.
De látod, te nem arra utalsz, hogy a hadsereg küldte be, hanem hogy a kommunikációs tanácsadók küldték be. És hogy nekik meg az a dolguk.
Persze.
Tehát ez teljesen rendben van.
Ez rendben van. De
na mindegy, csak egy ország,
Laci, te kommunikációs szempontból közelíted meg, ezt én nagyon méltányolom, mert kommunikációs szakember vagy.
De azt mondtam, hogy politikailag sokkal több hiba volt.
Igen.
Kommunikációsan le volt hozzá.
De hogy olyan országban akarunk élni, ahol a kormány kommunikációs csapata beküldi a köztársasági elnököt valahova?
Erről te szavaztál.
Szerinted Trumpnak, Viktor?
Viktor, erre te szavaztál igennel.
Meglepődnél, hogyha a Trumpnak a kommunikációs csapata nem mondaná.
Akkor, bocsánat, tehát lehet, hogy egyedül vagyok a színpadon, akkor elnézést kérek. Én nem akarom, hogy a köztársasági elnököt kommunikációs szakemberek beküldjék valahova.
Akkor még egy kiábrándult tisztességes dolgot,
nem. Viktor.
Mindegyiket beküldték, ez a dolguk.
Erre te szavaztál, igen.
Összességében én bele se voltam ábrándulva.
Na, szóval, hogy most jön az a pillanat, itt a századik nap, vagy nem tudom, van-e ilyen határ egyáltalán, ez csak szerintem valami kreál dolog, mert jól hangzik, amikor elkezdenek a dolgok abba az irányba átfordulni, hogy el kell kezdeni kormányozni. Ez a helyzet. És a kormányzás az teljesen más típusú felelősségkonstrukciót jelent, mint egy ellenzéki kampányt vinni. Ott mindenkinek lehet jót mondani, mindenkit lehet szeretni, mindenkinek mindent meg lehet ígérni, aztán eljössz a kormányzásba, és rájössz, hogy álbázzák, már bocsánat, élőben vagyunk, elnézést. Ez így nem megy. Néhányaknak azt kell mondani, hogy ez most nem, vagy egyáltalán nem, vagy soha nem, vagy most már másképp gondoljuk, vagy rájöttünk, hogy ez nem így van. És ez a kormányzási felelősségi pillanat, ez előbb vagy utóbb, ez világos volt, el fog érkezni, és még keményebben el fog érkezni az elkövetkező időszakban. Ugye én így látom.
Több kérdés is felmerül.
És vannak komoly személyi konfliktusok most már.
Persze, nyilván ezek lesznek is, ugye a demokratikus
rendszerekben
szokott.
Ez is normális,
szeretném mondani. Igen, a költségvetéssel kapcsolatban én szeretném megkérdezni, hogy ti is ugyanígy látjátok-e, hogy a pótköltségvetés azért ilyen rossz, mert ez már a Tisza műve. Mert ugye én kutatok az emlékezetemben, és nekem azért az van a fejemben, hogy április végére megvolt az előre tervezett hiány 91%-a, ami azt jelenti, hogy ugye az évnek az az egyharmada, akkor 270%-a lett volna meg év végére, ha mindent úgy hagynak, ami 10,5%-os hiány, és nem 7,5.
Igen.
Ez olyan, matematikus vagyok, hogyha Mészáros Lőrinc megkérdezni, akkor részben matematikus vagyok, de igen, a másik meg, hogy közben az Európai Uniótól úgy tűnik, ez is augusztus 31-i történet, hogy a 10 milliárd eurónyi helyreállítási alappénz, az jöhet, megvan a zöld jelzés, persze le kell hívni meg ilyenek, de elhárult az akadály.
Ez a kormány egyik legnagyobb teljesítménye, hogy teljesítette a feltételeket, ezeknek a pénzeknek a hazottal, ezt is tapsoljuk meg.
Jó, akkor ezt rakjuk rendbe. Viktor, az adóbevallások, a személyi jövedelem adó bevallások határideje május 31-e, az áprilisi hiány nem számít.
Igaz, összefüggés nincs.
Van összefüggés, de van összefüggés, te is tudod. Önkormányzatot veszedsz, pontosan tudod, hogy az adóbevételeknek a menetrendje az hogyan van. A másik az Európai Uniós pénzek. Tényleg nagyot ment a Tisza kormány az ügyben. De ugye mi történt tegnappal? Benyújtották azokat a feltételeket, amiket az Európai Bizottsággal letárgyaltak, és most egy hónapja van az Európai Bizottságnak arra, hogy megvizsgálja, hogy ez tényleg megtörtént. Nincs pénzkifizetés, semmi. Majd év végéig lesz, ha szeptember 30-áig azt mondja az Európai Bizottság, hogy valóban az történt, mint majd politikailag megállt.
De ezt te nem tartod eredménynek?
Nem, én azt gondolom, hogy itt a politikai döntés van az Európai Bizottságban, ami teljesen logikus. Egy a Tisza logikájához, világlátásához, és egyébként európai parlamenti frakció jelenlétéhez illeszkedő Európai Bizottság, az kötött egy politikai megállapodást.
Igen, szeretném hangsúlyozni, hogy ezzel se lenne semmi probléma,
nem.
Hogy nem egy orosz párti hazaárulót oroszoknak kémkedőt támogat. Ez teljesen oké. Okay.
Na jó, tehát akkor most már mindent
eladod,
tudunk.
Minden, az életedet eladod egy poénért, ezt én nagyon
becsülöm. Ez nem poén, ez teljesen komoly.
Életedet.
Ez még csak nem is vicces.
Életedet eladod érte.
Na most arra vagyok kíváncsi, hogy akkor ti úgy látjátok-e, hogy ez nem olyan nagy siker, ez a 10 milliárd euró esetleges hazahozatal, hogy egyáltalán van remény rá, meg hogy úgy látjátok-e, hogy egyébként a pótköltségvetés nélkül, ha minden úgy ment volna, hogy tervezte az előző kormány, még akkor minden rendben lett volna, jobb lenne mondjuk az évvégi kilátás.
Nyilvánvalóan ez nagy siker, természetesen az Európai Unióban ott lévő politikusokat sem kell félteni. Szerintem, hogyha nem tolták volna el propagandisztikus karikatúra irányába, alapvetően védhető az a világszemlélet, az a világfelfogás, hogy a politikai intézmények, vagy az olyan politikai intézmény együttesek, mint az Európai Unió, kis politikai érdek alapján működtek. És nem kell, lehetséges, hogy a Magyar Péter és az ő kormányára, nem tudom, nem csak a szakértők néznek rá, hogy akkor most ezek a bizonyos vállalások, amiket mondanak, ezeket valóban sikerül majd elérniük. Nyilvánvalóan van egy ilyen szakértői vizsgálat is, de hát van egy politikai vizsgálat. Az Európai Uniónak érdeke, hogy Magyarország újra betagozódjon az Európai Uniós mainstreambe. És ez teljesen természetes, hogy így van. Csak én azt mondom, hogy nem kell végső soron nagyon meglepődni, hogy ez a nagy hőseposz az Európai Uniós pénzek visszahozataláért, ez végül is sikerült. Ez mondja, ez úgy benne volt a levegőben, hogy ez sikerülni fog. De ez a dolgoknak a természetes rendje.
Igen, de azt azért láttuk, hogy egész nyáron ülésezett a parlament. Tehát gondolom, hogy bár lehet, hogy a filmszínháznak ez is része, hogy menjünk be akkor és legyünk ott, de azt nem feltételezem, hogy mondjuk a felére csökkentett fizetésért a képviselők szívesen ültek a parlamentben éjfélig, meg nem tudom, éjjel kettőig, azért, hogy ezt eljátsszák. Tehát valamit tenni is kellett, gondolom én.
Persze, ezért hát van egy, hogy mondjam, szakértői vizsgálat, tehát vannak objektív kritériumok, amiket itt el kell érni, csak azt mondom, hogy ne legyünk annyira naívak, vagy ne sétáljunk bele vakon az éppen hatalmon lévő politikai erő narratívájába, hogy azt gondoljuk, hogy itt valami egészen bámulatos szakértői és törvényhozási teljesítménnyel elértek valami olyasmit, ami sehol a horizonton nem volt.
Hát bocsánat, 26 országnak sikerül amúgy a 27-ből, tehát most akkor be a 27-nek is fog.
Az uniós pénzekkel kapcsolatban csak két gondolat, az egyik kommunikációs, a másik meg inkább implementációs. Az egyik az, hogy a kommunikációs azt hallgatjuk nyár elejétől, hogy minden héten elhangzik, hogy hazahoztuk az uniós pénzeket, holott tényleg még egy ilyen opciós tulajdonképpen lehívás, lehetséges potenciális lehetőséggel és előreadott tárgyalásokról beszélünk, úgyhogy ez siker kommunikáció, úgyhogy még a siker be se következett, vagy még nem értünk el a célig. Ez talán kicsit kétes, nagyon...
Ez szinte példátlan a magyar politikában.
Örülök, hogy most a tisztát vizsgáljuk.
Kicsit más volt az.
Más nagyot mondást is.
Kicsit más volt, csak hogy Lasszín is igazad legyen, kicsit más volt az, mint amikor egy-két évvel ezelőtt Navracsis Tibor jelentette be, minden hónapban, hogy a következő hónapban jönnek az uniós pénzek.
És rátérettünk Navracsis Tiborra, de inkább Varga Juditra térnék rá, hiszen, és akkor itt van az implementációs kérdés.
Ez érdem fideszes.
Ha már a miniszterelnöknek a... Tessék. Már a miniszterelnöknek a volt feleségét szóba hoztat polgármester úr, hogy ugye Varga Judit vezetésével, amikor ugye igazságügyekért és az Európai Uniós politikáért felelős miniszter volt, ugye voltak tárgyalások a bizottság és a magyar kormány között, és ebben az időszakban 27 úgynevezett szuper mérföldkövet implementáltak a magyar örgáncsebe, tehát olyan törvényalkotási változtatásokat eszközöltek a magyar parlamentben az elmúlt kormány ideje alatt, amelyeket az Európai Unió kért, annak érdekében, hogy az uniós pénzeket meghapassa hazánk, amiket ugye jól tudjuk, hogy nem a kétszép szemünkért kapjuk meg, hanem azok járnak nekünk. És ennek a 27 szuper mérföldkőnek az implementálása ellenére, a magyar örgáncsebe való behozatala ellenére sem kaptuk meg az uniós pénzeket. Én akkor azt vetném fel kérdésként, hogy akkor az elmúlt 117 napban, de ugye az első sikerkommunikációk azok néhány héttel a kormányfelelása után történtek meg, akkor mi történhetett akár ahhoz a 27 Európai Unió által kért és a Fidesz kormány által beiktatott szupermérföldkő ellenére, amelyek alapján akkor méltók tettük az uniós pénzek hatóhatárára. Csak na, önmagában az a tény, hogy a Tisza került hatalomra,
és bocsánat,
ez ennél pontnál Biancócsek.
Akkor te azt állítod, hogy igazából a parlamentben nem csináltak semmit.
Nem mert, ezt mondtam.
Hát tehát a 27 mérföldkövet már a Fidesz teljesítette, tehát most igazából nyáron hobbiból ültek bent a parlamentben.
Egyáltalán nem erről beszéltem, hanem azt, hogy nem látom, hogy akkor mi az azon a Biancócseken túl, ami a Tisza pártnak a kormányzásának az örömét jelenti akár uniós része, nem tudom, csak vélelmezem, hogy ezen túl akkor mi volt a nagy hűha?
Hunor, tehát
nem szolgál ki folyamatosan 20, orosz érdekeket, mondjuk. 20,
igen, 27, igen, abszolút. 27 szuper mérföldkő, egy valamit a bőrömön éreztem, mióta az Európai Unió egyébként ott valami 10 milliárdot szabadítottak föl nekünk, oké, a bíróságok függetlenségét valóban erősítette a Fidesz, és én elkezdtem nyerni pereket a bíróságokon, ahol addig valamiért nem. No, de tehát ez nem semmi. De a legfontosabb követelést, azt, hogy ne lopjanak, azt nem teljesítették. A Tisza meg igen, nekifutás nélkül. Tehát ez egy óriási különbség. Lehet szuper...
Hosszú még ez a négy év.
Ez az Európai Ügyészséghez csatlakozás például. Ez egy kimondatlan feltétel volt, de egyfajta garancia arra, hogy ezek nem fognak lopni, vagy nem fognak tudni lopni, oké. De ez egy óriási dolog, amit a Fidesz egyáltalán nem teljesített. A lopás még csak nem is fékeztek a lopásban. És az Unió nem teljesen hülye, és akkor ne feledkezzünk meg a kimondatlan elvárások másik oldaláról, a Putyinnak való kémkedésről, meg Putyin ügynöke van ott, meg lehallgat, telefonál, és a többi, szóval az Unió nem hülye.
De még ha elfogadom
nem fogja támogatni.
De még ha elfogadom a percepciódat, és továbbra is nem arról beszélünk, hogy akkor ez egy négy éves kormányzati ciklusnak a legelején egy Biancó csak a Tisza párt irányában.
Nem, csatlakoztunk az uniós ügyészséghez. Ebben mi a Biancó? Ez megtörtént.
Arról beszéltél, hogy ezek nem fognak lopni. Mi a garancia erre?
Ez. Európai Ügyészséghez csatlakoztak. Ezt megtehette volna Orbán is, miért nem tette meg?
Persze.
Hát mert nem akar börtönbe menni.
Persze, ez egy...
Okay.
Fontosabb volt, hogy ne menjen börtönbe, mint hogy mennyi pénzt kapunk az Unióban.
Néhány elemre hagy reagáljak én is. Kezdjük rögtön az Európai Ügyészséggel. Én az Európai Ügyészséghez való csatlakozást azt egy súlyos autonómia problémának látom.
A tolvajok autonómiáját csökkenti. Ez igaz.
Akkor visszatérnék a te mondatodhoz. Lopni Európai Ügyészség nélkül is tilos.
És? Igen, ez tilos volt, igen.
Oké. Okay. A svédek sem tagjai az Európai Ügyészségnek.
Igaz, csak ők nem lopnak.
Az írek sem, sőt a lengyelek sem, csak csöndesen.
Azok sem, így van.
Ne, ez egy nehéz kérdés. Talán hogy legyen nekem meg az a véleményem, ha megengeditek, hogy szerintem nem helyes egy országban a vádemelési jogot azt kiszervezni az országból. Nem a Fidesz kormány
nem
alatt, nem a Tiszar kormány alatt,
nem kiszervezték.
Nem kiszervezték.
Okay.
Ebben van egy véleménykülönbség.
Megengedték, hogyha már vélemény. Magyarország a saját tolvajait nem tartóztatja, vagy nem emel ellenük vádat, akkor valaki más is nézhesse és emelhessen vádat.
Péter,
ez nem
erről beszélek.
Ez segítség.
Arról beszélek? Jó, oké. Okay. Nem véleménykülönbség van közöttünk, rögzítsük.
Tehát van. Elvették a vádemelési jogot?
Nem vették el a vádemelési jogot, csak olyannak adták, aki nem a magyar
adták.
Jogrendszer része.
Nem, olyannak
és
is
olyannak is. Igazad van?
Nem vették el. Nem sérült a szuverenitás.
De.
Nem sérült.
De. Mert hogyha nem csak az vádolhat, aki a magyar jogrendszer része, akkor az
minél
sérül.
Több mindenki vádolhasson.
Okay, hagyjuk, megvan, csatlakoztunk az Európai Ügyészséghez. Oké, okay, legyen
Laci, figyelj, de az nem úgy van, ezzel kapcsolatban van kérdésem. Nem úgy van, hogyha valakik adnak pénzt, és azt érzik, hogy ellopják ezt a pénzt, akkor lehet bennük egy olyan igény, hogy ők is ügyészségi eszközökkel esetleg léphessenek a pénz ellopását illetően. Tehát
de,
abban igazad van, hogy lehet...
De erre van szerve az Európai Uniónak. Többek között az OLAF például.
Nem tehát volt erre is jóval.
Igen.
Európai számvevőszék van, OLAF van, vannak erre szervei, amiknek alá vagyunk vetve most is, csak annak nem voltunk alávetve eddig az Európai Ügyészséghez való a csatlakozásig, hogy európai szervezet, a magyar jogrendszeren kívülálló európai szervezet vádat emelhet.
No, ebben
volt.
Igen,
szerintem ez egy
László szerint az önök szuverenitását sérti az, hogyha egy rendőr megvédi önöket a maffiától vagy a gyilkosoktól. Péter. Mert az önök szuverenitását csökkenti az, hogy valaki más is védi önöket.
Nem.
Hát ez nem a szuverenitását csökkenti, ez egy védelem. Minket véd a tolvaj politikusainktól. Jó. Ahogy a NATO minket véd egy külső támadástól, ez nem szuverenitás csökkenés, ez nagyobb biztonság.
Én úgy látom, hogy ez... Én úgy látom, hogy ez egy szuverenitási kérdés, de elfogadom, elfogadom, hogy a mostani politikai többség úgy látja, hogy ez nem az. Elfogadom, tudomásul veszem, tiszteletben tartom. Európai Uniós pénzek. Ugye ez 10 milliárd euró, de ugye nem annyi, mert valójában ebből van utólagos kifizetés, ami már el volt költve. Ezt, ha átváltom jelenlegi árfolyamon, ez a pénz a éppen most a pótköltségvetésben közel 50 ezer milliárd forintra emelt magyar állami költségvetésnek a 0,04%-a. Ennél...
Az nem.
De, annyi.
Hát a 10 milliárd euró az 3606 van jelenleg.
Igen?
3660 milliárd.
A 50 ezer milliárd forint a költségvetés.
Hát annak nem 0, most meg...
0,
nem, én nem akarok megint matematikus lenni.
Én nem tudom, hogy én tévedek, hogy 6 ezer milliárdról
8% körül van, Laci. Így most. Ez 8%.
Az 50 ezer milliárd forintnak az 5 ezer milliárd...
Az 10%-a egyébként, segítek.
Nem. 0,04%-a a... Ennek az összegnek a kétszeresét. Ennek az összegnek
3660 milliárd, a 10 milliárd euró. Ennek a tízszeres az 36 ezer milliárd, tehát az a 10%, tehát a 36 ezer milliárdnak 10%-a a 3660 milliárd, de, tehát az 50 ezernek annak nagyjából ilyen 7-8%-a.
Ne ragadjunk le, sok.
Oké.
Okay. Jó. Mészáros, Lőrinc kedvéért sok.
Nem elhanyagolható része,
de
nem ez,
számol.
Nem ez változtatja meg a magyar költségvetés számai. De egyébként, hogy legyek méltányos az ügyben, mindazt, amit az Európai Uniónak ezzel a támogatásával csinált a Fidesz kormány, az hiba volt. És ebben meg kellett volna politikailag állapodni, kellett volna egy politikai megállapodást kötni, és ezt a pénzt ezt hozni kellett volna. Ez ma már különösen a választási eredményeknek a függvényében világosan látszik, hogy politikai hiba volt. És azzal kezdtem, az első mondatom az volt, hogy szerintem a nyáron ez ügyben nagyot ment a Tisza kormány.
Akkor ez egy eredmény.
Ez egy eredmény.
Még ha nincs is meg.
Még egyelőre nincsen meg, de az, hogy ezeket a lépéseket meg tudta tenni, kötött egy politikai megállapodást, ennek a politikai megállapodásnak következtében benyújtandó feltételeket benyújtotta, előállította, és most az a helyzet van, hogy az Európai Bizottság eldönti, hogy ezeket a feltételeket valóban úgy teljesítette, mint a politikai megállapodásban van. Ez egy normális folyamat, és ezt jól lehozta a Tisza kormány. Ez rendben van. Csak az állításom az, hogy ez önmagában nem fog a magyar költségvetésen lényegesen segíteni, viszont az biztos, hogy egy politikai közeledést jelent az Európai Unió mainstream politikája, meg a magyar külpolitika között.
Igen, hát mondjuk az a évi 2-3%, amivel a GDP-t megdobhatja az Európai Uniós pénz, ha ez marad és jönnek rendesen a pénzek, azért az pont a nem növekedés és a növekedés közti különbség volt az előző évtizedben. Mert amióta nincsenek EU-s pénzek, gyakorlatilag azóta stagnál a magyar gazdaság. Ez csak én közbevettem, de mindegy. Beszéljünk arról, hogy van egy olyan terület, amit mindenki nagyon fontosnak tartott, Magyar Péter is nagyon fontosnak tartotta, azt mondta, hogy az első nap lépni fog. Nem lépett az első nap, de később igen. Ez a propaganda, vagy média, de azon belül is mondjuk a közmédia volt, amiről azt mondta, hogy azt rögtön lekapcsolják, aztán bemenj nyilatkozni még egyet, és kicsit később kapcsolták le. Szimbolikusan, természetesen, ahogy Magyar Péternél meg a Tiszánál szokott lenni, augusztus 20-án indult újra a közszolgálati televízió. Hogy érzitek, hogy hogy állunk a propaganda leépítésében, a média átalakításában? Van-e itt tartozása a Tiszának, mi az, amit elért? Ehelyütt meg elmondom, hogy mit nem mondhattam Lászlóról a bemutatásnál, mert hogy ide tartozik, ugye a Fidesz jelöltje vagy a média tanácsba. Ugye ezt? Jól mondom. Igen. Na, beszéljünk erről akkor. Ti mit éreztek, hogy mi valósult meg ebből, mi az, amivel elégedettek vagytok, és mi kellene, hogy máshogy?
Először is gratulálok Lászlónak, én azt gondolom, hogy nagyon jó munkát fog végezni, és kell is. Nagyon fontos, hogy ellenőrizzék, és legyen több, tehát ne egy párti média tanács legyen, mint ahogy volt 16 évig. Az egy óriási eredmény, hogy a propaganda megszűnt. Azt nem tudjuk, hogy mennyire lesz kiegyensúlyozott hírszolgáltató, stb. Majd az új közmédia. Drukkolunk, hogy az legyen, és ebben Lászlónak is nagy szerepe lesz. Tehát tényleg egy kiegyensúlyozott, korrekt. A kiegyensúlyozott az nem azt jelenti, hogy csak, vagy hogy nem mondhat véleményt, hanem hogy minden véleményt árnyaltan el tud mondani.
De már látsz eddig is előrelépést?
Most én nem álltam át.
M1 néző vagy?
Nem vagyok M1 néző továbbra, és ezt be kell ismerjem, hogy nagyon ritkán, de hallgattam, időnként hallgatok rádiókat, Lázár János rádióját is hallgattam. Ott nem kiegyensúlyozott hírszolgáltatás van, hanem effektíven megszűnt a hírszolgáltatás.
Kossuth rádiót hallgattál? Kossuth rádiót?
Ilyen, egyszer utána Hugomékat meglátogattam Burgenlandba, hát és akkor...
Hányas évek, 70-es éveket írunk?
Nem, ez két héttel ezelőtt volt, és oda-vissza 10 órát autózva meghallgattam, és azt mondom, hogy sokkal jobb, mint volt. Tehát önmagában a gyűlölködés, a plakátok, a propaganda, a hazugságok megszűntek, és ez megint egy óriási eredmény ennek a kormánynak. Megint egy tapsot, ha megengedik, hadd kérjek önöktől. Az egyik legnagyobb eredmény ez. És aztán reméljük, hogy legalább oda vissza tud jutni, ahogy az Átkos Gyurcsány kormány alatt volt. Ugye emlékeztetném önöket arra, hogy az itt referenciaként használt, és általam ezt abszolút egyetértőleg meg tudom erősíteni, Tölgyesi Péter, aki ezer szálon a Fideszhez köthető volt, 2002 előtt képviselőjelölt is volt, meg Orbán tanácsadója, stb.
Volt a Fidesz, ott egy képviselője.
Így van. Ez a Tölgyesi Péter a Gyurcsány kormány ideje alatt, vagy inkább az Átkos 8 év alatt, így mondom, vasárnaponként a Kossuth Rádióban elmondhatta a kormány kritikáit az Átkos Gyurcsány kormányba. Utána jött a Fidesz kormány, és ezt a Fidesz közeli Medvesi Pétert úgy hajították
ki. Tölgyesi, bocsánat.
Tölgyesi Péter, bocsánat. Nem mindegy, igen. Csak ha már kormányokról beszéltünk, tehát Tölgyesi Péter, úgy hajították ki, a Fidesz kihajította a Fidesz oldalán kommunikáló Tölgyesi Pétert, azért, mert néha megmert fogalmazni kritikát is az Orbán kormány működésével. Tehát legalább azt a szintet várjuk el, ami 2010-ig volt a közmédiában, hogy igen, akár a Tiszát is lehessen nyugodtan kritizálni, és hallgattassék meg Lászlónak az oldala is, és a többi. Tehát a korrektséget szeretnénk majd látni. Most egyelőre már az is jó, hogy a gyűlölködés, a propaganda, a hazugságok megszűntek. Ez eddig szuper. A mínuszból nullára érkeztünk, reméljük, hogy még plusz is lesz.
Polgármesterről meg április kíváncsiak a véleményetekre a Nem hinném géttel kapcsolatban, hiszen, és akkor itt most egy nagyon picit belemennék, hogy a Borsa Miklósról és Hajdú Gáborról van szó, a híradó egy napig volt majdnem újra műsorvezetőjéről, Borsa Miklósról, aki ugye 2010-es évek közepéig volt, azt hiszem, hogy híradó műsorvezető az M1-en, és akkor utána érte egy atrocitás, ami után ő le is jött a képernyőről, és Hajdú Gábor, aki nekem az ő korábbi munkahelyei, azok nem Cup of Team, de több embert hallottam, aki azt mondta, hogy szakmailag egy kiváló felkészült úriember, aki mondjuk a Simicska alatti írtévében dolgozott, meg nem tudom, más műhelyekben dolgozott. Tehát azzal én például eléggé opponálok, vagy szembehelyezkedem mondjuk azzal az irájával a hírtévének, ugyanakkor úgy hallottam több médiás kollégától, hogy ő egy kiváló képzett média szakember, aki a híradó főszerkesztői posztjára politikától függetlenül egyébként nagyon alkalmas lett volna, pusztán szakmai alapon.
És nem.
És oda jött.
Mészáros cégeknél volt kommunikátor az utóbbi időben.
Meg hát a Simicska írtévében is dolgozott, tehát mindenki döntse el, hogy melyiket veszi ki ebből. A lényeg az ebben az egészben, hogy Borsa Miklós és Hajdú Gábor kinevezését, ami most vagy Bodasz Balázs hírigazgatóra, vagy talán egy másik hierarchikus szintre vonatkozott volna, a miniszterelnök azt írja az elvileg független közmédia leendő vezetőire, hogy nem hinném, pont egy Facebook kommentben, és ezután pedig már ugye Hajdú Gábor le is írta az esetét a nap elejétől, az ő bemutatásától egészen a nap végéig, amikor már kiderült, hogy ő nem lesz a híradónak a főszerkesztője, hogy a miniszterelnöki kommentárral az elvileg független közmédia leendő kisebb szintű vezetőit kiofolták. Tehát, hogy ez részletekről mennyire van rendben, vagy mennyire oké? Okay.
Ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát ez az a kérdés, ami most nem a jelenünkről szól, hanem a jövőnkről. Tehát itt a folyamatosan végig tárgyalhatjuk. Hát, hogy ugye ez most jelenleg egyébként a nyilvánosságnak a narratív kerete, erről szól az összes műsor, milyen intézkedésekkel értünk egyet, milyen intézkedésekkel nem értünk egyet, és akkor középen a tematikát, a nyilvánosság narratív tematikáját, ugye Magyar Péter egyszemélyűleg szolgáltatja, ő az, aki a nyilvánosságnak az origója tulajdonképpen köré,
Ez kétségtelen szerintem. És ezért
jó kérdés ez, mert ez kinyitja.
Jó, de április válaszoljunk.
Itt egy. De nem, pont ez arra, tehát én nem...
Téged a kérdések
az, hogy, az, hogy ez kicsit az előbbiekhez is kapcsolódik.
Április sem hinné.
Én figyelek, én kíváncsi vagyok rá.
Kicsit az előbbiekben is kapcsolódik. Van egy ilyen társadalmi elvárás, hogy a propagandát számoljuk fel, ez fantasztikus és nagyszerű dolog. Valószínűleg azért is számolhatják fel egyébként a propagandát, mert számukra nem olyan fontos, hogy ez a felülről lefelé vezérelt propaganda létezzen. Egész egyszerűen egy paradigma változás történt a technológiában és a fogyasztásban, és ezt senki nem érti jobban, mint Magyar Péter. Tehát fontos, hogy ez... Fontos, hogy a propagandát felszámolják, fontos, hogy ezt a felülről lefelé struktúrált médiagyakorlatot ezt felszámolják. Csak azt mondom, hogy ne becsüljük alá annak a lehetőségét, hogy ők már nem erre a világra tekintenek úgy, mint a saját hatalmuknak a garanciája, hanem arra a világra tekintenek úgy, mint a hatalmuk garanciája, amit Magyar Péter eddig is oktávokkal jobban értett, mint Orbán Viktor, vagy a digitális harcosok, vagy Bohár Dániel. Tehát arra érdemes figyelni, és bocsánat, tehát, hogy visszakössem az egészet az eredeti kérdésfeltevéshez. Egy olyan típusú államkoncepció alakul ki most a fejünkben, ami arról szól, hogy a miniszterelnök a digitális nyilvánossággal szólózik és libikókázik. Ez nem az a fajta liberális, demokratikus, pluralista szerkezet, amit ugye nagyon, nagyon sokan, vagy nem olyan sokan gondoltak, hogy lesz 2026. április 12-e után. És ez azért mondom, lehet, hogy ez most egyenlőre egy ilyen, nem tudom, értelmiségi fanyalgásnak tűnik, vagy nem tudom, de hogyha az igazán fontos dolgokról szeretnénk beszélni, arról, hogy hogyan fog kinézni ez az ország 5 év múlva, 10 év múlva, abban igenis nagyon nagy jelentősége van annak, hogy hogyan alakulnak a normáink. És hogyha nekünk az a normáink, hogy a hivatali kinevezéseket alapvetően az határozza meg, a hivatali és személyi kinevezéseket az határozza meg, hogy éppen a digitális nyilvánosság elfogadja-e azt az ajánlatot a miniszterelnöktől, és ha nem, akkor a miniszterelnök ezen változtat, ez nem egy feltétlenül jó norma. És épp ezért mondom, hogy végső soron a politikai elszámoltathatóságot és a politikai versenyt azt nem a Tiszától és nem Magyar Pétertől kell várnunk, mert ők jelenleg sokkal jobban értik azt az infrastruktúrát, ami az ő kezükben van, mint bárki más. Úgy alakítják, úgy finomhangolják ugye a nyilvánosságnak a tudatműködését, ahogy akarják. Nem szabad tőlük várni, hogy ők megteremtsék a saját politikai elszámoltathatóságokat, hanem bárki, akinek nincsenek náci és terrorista nézetei, az csináljon egy pártot, csináljon egy politikai mozgalmat, és lépjen bele a magyar politikába.
Van, annak már van pártja. Több is.
Szabad? Jó, de azért igen, a kérdés végül is az, okay, hogy Magyar Péter ezzel az nem hinném, mert ezzel jót tette, vagy nem. Szerintem ez teljesen egyértelmű, tehát itt ülünk öten, ebben én is, mint műsorvezető, mint a televízióban valamikor dolgozó ember, véleményt tudok nyilvánítani, nem. Tehát ilyen nem történhet meg. Az nem történhet meg, hogy a miniszterelnök odaír egy kommentet, hogy nem hinném, és másnap leváltják azokat az embereket. Az más kérdés, hogy megtörténhet-e, hogy ilyeneket neveznek ki?
Tótavi Árpád viccelődött ezen, humorosan azt mondta, hogy a miniszterelnök csak egy tippet írt oda. Szerinte nem. Nem hinném.
Nyilván
bejött neki.
Viktor azt mondott, hogy nem történhet meg. De megtörtént.
Igen.
Szerintem az április nagyon érvényes kérdéseket feszeget. A Magyar Péternek most 1,6 millió követője van. Ma délután annyi volt a Facebookon. Ha feltételezzük, persze nincs így, hogy minden egyes posztja eléri minden egyes követőjét. Ez persze nincsen így. Mindegy.
Szeretném mondani, hogy csak fölvilágosítlak, jóval több embert érnek el. Igen, nem csak a követőket éri el.
Igen, de nem biztos, hogy minden követőt elér. Mindegy. Ma induljunk ki ebből a számból. Nincs olyan televízió műsor ma Magyarországon, akinek lenne ennyi nézője. X-faktor döntő, vagy nem tudom, valami, talán igen. De más nincs, a VB döntő talán. De nincs más ilyen. Csak azt akarom mondani, hogy ez a szabályozási kérdés, amit te feszegetsz, és csak a média tanácsot hagy rakjuk rendbe, köszönöm szépen, jelölt vagyok, nem vagyok megválasztva, ahhoz az kell, hogy a illetékes bizottság és aztán a plenáris ülés is ezt az országgyűlés plenáris ülése megtegye, majd pedig letegyem az esküt betűhiba, vagy milyen.
Képes vagy?
Ezért nélkül, vagy hibázás nélkül. Hát nem biztos, egyáltalán biztos.
De Laci, nem követelmény, hogy hiba nélkül tud elmondani.
Nem, az manapság nem követelmény, igen. Na, de ez mindegy, mert nem rólam beszélgetünk. Csak azt akarom mondani, hogy ez valóban egy érdekes kérdés. Van-e dolga például a médiatanácsnak, amelyik egyébként az online felületekkel kapcsolatosan is szabályozott feladatot lát el, hogy ugyanazokat az elveket, amiket érvényesít a televíziós műsorszolgáltatók vagy rádiós műsorszolgáltatók felé, kiegyensúlyozottság, stb. Ezeket kell érvényesíteni az online térben is? Lehet érvényesíteni az online térben? Van ezzel dolgunk? Hogy van ezzel dolgunk? Te azt mondod, hogy mindenki menjen föl, mondja el a véleményét, ha nem náci, ha nem te. Tök világos.
Nácik is elmondják a véleményüket, csak okay, ne keltsen gyűlöletet.
Csak mi van
etnikum ellen, stb. Tehát magyarul csak ne hogy rasszista megnyilvánul, stb. No. Csak de a nácik elmondják a Covid álláspontjukat.
Hol van a határ? Hol van a határ? És mit lehet, mit szabad csinálni? Hogy lehet ezt tetten érni? Szerintem ezek nagyon izgalmas kérdések, amik itt vannak velünk, és ha a jó Isten is megengedi, hogy akkor meg a szavazók ott a parlamentben, hogy a média tanács tagja legyek, akkor ezzel szeretnék foglalkozni, hogy ezzel mit lehet tenni úgy, hogy közben még a jó ízlés is megmaradjon, lehetőség szerint, ami nem könnyű. Szóval azt akarom csak végül is összességében kihozni, hogy a közmédiával még egy szót visszatérve. Tehát, hogy szerintem azzal érdemes lesz számolni azzal az illúzióval, hogy a mindenkori kormány nem akarja befolyásolni a közmédiát. Persze, mindig akarja. És szerintem még csöndesen mondom, oka és megfelelő indoka is van erre. Ugye azt mondjuk, hogy sajtószabadság van, mindenki, aki a média különböző platformjain ott van, azt mond, azt ír, ahogy akar, ameddig nyilván betartja azokat a jó ízlésben, meg morálba ütköző szabályokat, vagy nem ütköző szabályokat, amik oké, de akkor hogy várhatja el a kormányzat azt, amit ő végez, és amiben feladata azt, hogy elmondja az embereknek, hogy mit végez, mert szerintem ez a kormányzás része, hogy elmondjuk az embereknek, hogy mit csinálunk, és miért csinálunk, azt nem tudja elvárni mástól, csak a közmédiától. Mert csak ott van ilyen lehetőséges. Mindenki mástól nem tudja. Tehát szerintem ezt egy ésszel kéne kezelni, és készséggel elfogadom, hogy nem volt mindig ésszel kezelve, ide se, oda se. Én voltam a televízió kuratóriumának a tagja a napkeltés időkben. Na.
Laci.
Szóval...
Most nagyon szívesen szólok bele ezekbe a médiás kérdésekbe, azért, mert le kell zárnom a műsort, és ilyenkor annyira jó, hogy az enyém a végszó. Ez a legjobb része az egésznek. Tehát... Igen, voltak különbségek. Nem fejtem ki, mert nem ildomos, hogy nem tudsz már rá válaszolni. Vagy ildomos lenne? Nem lenne ildomos.
Vagy
külön megbeszéljük.
Te vagy a főnök.
Jó, én vagyok a főnök. Szerintem volt különbség, én ebben a tekintetben MZP-vel értek egyet, hogy 2010 előtt azért fajsúlyosan jelen lehetett az ellenzék szava a televízióban. Ez nem volt elmondható 2026 előtt jó pár évig. Itt viszont, itt a közönség az kifejezheti mindig az érzéseit, itt a színpadon lévők mindig elmondhatják a véleményüket, kivétel, amikor vége van a műsornak, Péter, ne arra, akkor nem, akkor én mondom el, hogy egy hét múlva ugyanitt találkozunk, nagyon izgalmas műsor lesz, nagyon izgalmas vendégekkel, 18 óra KED, Inga, most már bérletünk is lesz, és imádjuk a közönségünket, aki imád minket. Köszönjük, hogy itt voltatok.
És valóban...